Mikor kezdődött számodra a Sárhegy történet, az alkotótábor történet?
Én nem is tudom meghatározni igazából, mert úgy visszaemlékezve, hogy én a Sárhegyi táborban mikor kerültem, azt megelőzte egy nagy kaland nekem az életemben. Én 10 évesen, itt akkor még az uránium bányát akkor nyitották meg, és akkor volt egy szerencsétlen esetünk, hogy kikaptuk a vakációt, és rá 3 napra találtunk egy barátommal egy lövedéket, mert próbáltuk elfűrészelni, de nem sikerült, hanem az felrobbant. Nekem kivágta a gyomromot, a barátomnak elvitte a félfejét, úgyhogy élethalál között voltunk, alig tudtak helyrehozni ezek a régi öreg orvosok. Én emlékszem Hermára, az öreg zsidó orvosra, aki engemet megműtött. Na, úgyhogy én egy fél év múlva szabadultam a kórházból, akkor már édesapám a vállalattól, a gyergyói imegétől ki volt téve ide a Zöldlai által, úgy hitták a Zöldlai táborába. Na most, ahogy lassan-lassan épülgettem, hát akkor én mindig kijöttem itt a temető alatt egyik legszebb sétány a világnak, meglátogatni a többit, és akkor így láttam egy teljesen új világot, abból a paraszti világból, amiben én éltem, hogy itt mennyire más dolog történik, mennyire más emberek, más akcentussal, más nyelvezettel mindennel beszélnek, és szép óvatosan, így szépen felvettem a szagot. Amúgy én valamikor hegedűvel kezdtem, no de hegedű nem tartott sokáig, mert átvarázsolt engem a művészet. És akkor itt megismertem egy-két embert, így lettek mentoraim, most már mondani divatos szóval mentorom, Barabás István bácsi, Éva a lánya, és akkor így kerültem a Vásárhelyi iskolába. Úgyhogy én ezt a hangulatot nagyon-nagyon ifjon, ugye ott majdnem a tábor születésével együtt szippantottam magamba, ami elmesélhetetlen. Ez egy különleges érzés, amit én éreztem ebből.
Mikor lettél aktív táborozó és alkotó az alkotótáborban?
A középiskolába bekerültem én Marosvásárhelyre, akkor nekem mindig meg volt a helyem, mindig az Ülaitól azt hallottam, fiam, neked a helyed, de mindig itt van, és itt is lesz. Na csak hát én azt hittem, hogy én a nagy művészek között, de nem. Örökké a népművészek között kerültem, így ősszel, a Faragók, a többiek között, és festettem a tájképeket, a többieket, amivel annak idején Lajos bácsi rendezte ezeket a protokoll ügyeit. Én most már felnőtt fejjel tudom ezeket így rendbe rakni, hogy ezek teljesen rendben voltak. Na, de hát akkor nekem az nagyon-nagyon-nagyon fájt ez a történet. Hogy az idő telt, akkor Vásárhelyről majd elkerültünk Kolozsvárra, Kolozsvártól a többire, de viszont ez megelőzve volt egy olyan dolog, hogy középiskolás vásárhelyiek, Kolozsi Tibi, Udvarhelyről innen-onnan jöttek, hogy a mestert meglátogatni. És akkor néztük meg Csupé mesternek a festészetét, hogy festett az öreg, soha nem tudom elfelejteni. Ahány ecset vonása volt, mindig más ecsetet használt, azt a dobta el. Mindig egy kivasolt, egy ilyen szappanos oldatból kivett ecsettel, azzal keverte a festéket, közben nyelve lógott. Ugye, tehát majdnem a nyelve is úgy mozgott, mint az ecset, és úgy tette fel a vászonra. Balajoska bácsi volt az, ennek az ellenkezője, aki a zsebébe hordozta a tubusokot, és úgy mentünk festeni. Balajoska bácsival egy nagyon nagy története, hogy 7-es voltam, és elindultunk ketten egy ilyen jó borongós napon festeni ki a kápolnához. Egy darab nálon szatyor volt nála, 4 darab festék, egy vászon, amit húzott maga után, és vászon semmi, egy ilyen mankos pálcával mentünk, mesélt gombákról, mesélt nagybányáról, mindenről, és neki fogott, 1 perc alatt megfestett a kápolnát, a fákot, mindenféle, és egyszer azt mondta, fiam, én most téged itt hagytalak, elmegyek gombászni, mire jövök, a felhőköt be kéne fejezni. Hát akkor frász így belém állott, hogy én ezt hogy tudjam ezt befejezni? Hát én nem tudom kavarni a színeket, hogy nézem, egy nájlon zacskó, minden össze volt, kembe, fekete fej, minden szín volt. Ebben a 4 tubusból annyi színt kavart ki ez az öreg, hogy katasztrófa. Na én valami befejeztem, és mondtam, na ezt szeretem, fiam, és akkor aláírjuk. Elaírtuk hátul, mint a ketten, és mai napig hidd el, keresek egy 30-szor, körülbelül 40-45-ös vásznat, amiket még annak idején én aláírtam Balajóskával, és ketten festettünk egy képet. Ez bekerült a gyűjteménybe, és a gyűjteményben nincsen. Valahol van. Nem tudom, hogy hol van.
De gyakorlatilag akkor az erdélyi művészet történetnek egy kicsi szeletkét itt végigkövetted, ugye?
Én az egész tortát láttam. Én a Sárhegyi nagy tortát láttam. Nem volt szerencsém találkozni például Cseh Gusztival, mert ő már akkor korábban meghalt. Emlékszem még Bász Imrére, emlékszem Bász Pálmára. Ezek már fiatalabbak voltak, de ezek 20 évesek voltak. Ők teljesen más világot éltek, más szellemet hoztak volt ide. Ahol Lajos bácsi a memoáriában megírja, hogy nem értett egyet vele. de hogy az idő eltelt, Lajji megöregedett, akkor eszébe jutott, amit Bász Imre mondott, és teljesen egyetértett volt akkor annó vele, amit Imre fiatalon, 20 éves korában elmondott neki. Úgyhogy megvoltak a nagyöregek, megvoltak az ifjak, megvolt mindenféle. Én csak itt találkoztam ezekkel az emberekkel érintőleg. Én nem akartam művész lenni, nem akartam semmire, én csak ezekkel itt találkoztam ezek a dolgokkal, és most felnőtt feje kezdem így rendbe rakni a fejembe, hogy ezek mekkora jelentőségűek voltak. Édesapám kovács volt, egy kovács műhelyben történt mindenféle. Emlékszem, olyan mulatságok voltak, hogy a kovács műhelyben az ülőre felült Puskás Sándor, és az húzta két hétig a nótákot bent. Sütték a flékenyt, mulattak, betyárul. És én onnan az orosz vodkát az unokatestvéreknek kellett vinni, mert hanem ebből nagy baj lett délután, hogyha én nem vittem el orosz vodkát. Nagy életet éltek ezek az emberek. Egy hónapos táborok voltak, szuper volt. Én, mint gyermek, úgy így emlékszem vissza, hogy különleges volt, egy paraszvilágból kikerülő fiatal embernek ez teljesen más-más dimenziók jöttek elő.
És mikor kezdted megérteni azt, amit történik? Tehát úgy felfogni, hogy már művészként felfogni.
Hogy az idő telt, én is a szakmában már mentem előre, a középiskolát már ott hagytam, akkor én már ebből nekem már volt, hogy a plenerből, a Bardósz Lajoséknak a benti műtermi munkáikból, Kádár Tibiéken, nagyon jó barátságban voltunk, ezekkel isten ilyen szobrászokkal. Ráéreztem a dologra, láttam az iskolában lévő dolgokat. Ez a Szárhegy, ez mindig egy nagyon nyitott volt. Az iskolához képest sokkal nyitottabb volt. Amikor majd felkerültem az egyetemre, akkor láttam, hogy ez Szárhegy sokkal többet ad, mint az az egyetemi szabadságot, amit ígértek akkor, hát az mellette tényleg nem egységes volt, tehát kevés volt.
Mikor lettél grafikus, vagy mikor váltottál a felhők után?
Igen, én lekerültem 5. koromban Marosvásárhelyre, és az volt a szabály, hogy modellt kellett állni. És minden este a nagyoknak modellt kellett állni 2-3 órát, felváltva mindenki szépen állt a modell. És egy alkalom, a 7. voltam emlékszem, és megláttam, hogy valaki előveszi a rajztáblát, és egy vas lemezen, egy fekete lemezen valamit karcolgat. Megnéztem, és kérdeztem, hogy bocsánat, de ez mi az? Elmesélte, mi az, és onnantól én meggyőződéssel, én emlékszem határozott, az a pillanat döntött el, hogy én a részkarcot nagyon szeretem, és a fekete-fehér világot. Volt olyan, hogy eljutottam fel a gimnáziumban, amikor megkértem tanáromot, inkább buktassam meg, de én többet nem festek. Én a szénrajzot, a ceruzarajzot és a részkarcot onnantól megszeretem, és ez mai napig kísér.
Vannak szakaszai számodra a Szárhegyi alkotótábornak? Tehát nyilván ott van a nagyon korai gyerekkor, de azután, amikor már alkotóként jöttél.
Persze, hát persze, ez egyértelműen megvan. Ahogy az emberek a tapasztalata, a tudása bővül, vagy korban kerül előre, ez egyetemen lehetett látni. Meg volt ez a vetett ágy az öregekkel, amik ifjú koromban volt. Ez nagyon szép volt, nagyon-nagyon jó volt. Egy Csupi Máriára emlékszem vissza, az mindig babuskodott, hogy akkor így úgy anyáskodott fölöttem. Ért az idő, felnőttem, az öregek eltűntek a képből. Jött egy másik világ. Amikor én a Kolozsvári Egyetemet végeztem, akkor Vári Jóska felhívott, hogy nem vállalnám-e a tábor vezetését. Akkor belementem én ebbe, akkor jöttek Erős Vistáék a legelső táborral, a túlsó parttal, és akkor jött az a nagy váltás, hogy teljesen más szellemet kell hozni. Izgalmas volt, csak számomra túl sok volt a szervezés, az adminisztrációs munka, és én ebből kiléptem. Nem vállaltam tovább. És onnantól kezdve megpróbáltam visszamenni Kolozsvárra, ami nem sikerült, és akkor onnantól kezdve beálltam tanítani a Nagy István Művészeti Iskolába, Csíkszeredába, és onnantól mai napig nyomom a tanítást. Úgyhogy nekem ez a táborszervezés, a tábori élet, különböző fázisai megvoltak, most már felnőtt fejjel végiglátva az egészet, és most már az 50-es ünnepet ünnepelve, hát látszik, előadók mindenki elmesélte, hogy ezek a szakaszok, ilyen szakaszok, olyan szakaszok megvannak. És ez így is a normális, érted, hogy változzon. Van a akkori zárt világ, az zárt világ kinyílt, a kinyílás után robbanásszerűen mindenki megkereste minden galéria és művésztelep a saját maga útját, és most olyan Szárhegy és egy szikra ebből az egész történetből pozícionálta magát, mert most már tényleg nagyon jó helyen jegyzik a művészet és a természetművészet keretén belül, de amellett a hagyományos dolgokat is, például most akarjuk megcsinálni a grafika műhelyet, úgyhogy mindennek megvan a helye Szárhegyen.
Hát ez a nyitottság gyakorlatilag, hogy látod, kétségtelenül jó, de nem megy olykor talán az intimitásnak is a rovására?
Mindenki más-más habitusú. A jelenlegi táborvezetés és a művészeti vezetőnek megvan az az affinitása, hogy ilyen, olyan, különböző érzékenységű, különböző vétetésű emberek megjelenjenek itt a színtéren. Úgyhogy szerintem ez belefér. Mivel, hogy a komcsi időben egy tábor volt, egy hónapos volt, most már itt akármennyire gyengének és pénztelenek érezzük magunkat, a három tábort minden évben meg tudják csinálni. Így vagy úgy kigazdálkodják, és ebben vannak generációs táborok, vannak pedig stílus és változásbeli táborok, úgyhogy minden belefér.
De milyen gyakran jössz?
Hát én elég gyakran jövök. Néha van az, amikor mondom, hogy akkor most már én csak ősszel akarok jönni, csak a diákjaimmal, vagy ebbe a táborba szeretnék jönni. Én mindig hazajövök. Én tényleg mindig itthon érzem magam. Nekem ez nagyon-nagyon jól esik. Én mindig itthon vagyok, és nekem mondták is, hogy neked mindig itt a helyed. Én mindig itthon vagyok.
De az alkotás ugyanolyan jól tud menni? Van, akinek nem kell a közösség. Te milyen vagy?
Én pont az ellenkezője vagyok. Én eljövök ide, nekem érzelmileg fontos ez a dolog. Nagy érzelmek vannak ebben a dologban. Alkotni nem tudok annyira jól itthon. Nem, itt nekem sokkal több van. Nekem van egy ilyen hármasság. Ott van a temető, itt vannak a kolostorok, itt van a művésztelep, itt van a családi ház, a többi. Nem tudok annyira jól alkotni. Valahogy kevésbé én, mikor elmondunk magam magányába a műtermembe, ott sokkal jobban tudom ezeket összegezni. Én itthon, én nagyon érzelgős vagyok. Én nagyon-nagyon jövök, megyek, barátkozok mindenkivel. Nem tudok annyira alkotni. Néha elkap, de ritka.
De hazajössz a szószoros
értelemben. Én szószoros értelemben hazajövök. Nem tudom, valamilyen számomra túl töltések vannak. Épp úgy egy ember, egy sarok, egy ház, egy valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon motiváló. De az az érdekes, hogyha elmegyek egy másik művésztelepre, sokkal-sokkal fegyelmezettebben, és ezeket az energiákkal jobban tudok gazdálkodni. Azok a nagy motivumok, vagy egyáltalán azok az érzelmek, amik ott dominálnak, azokból tudok szűrni. Akkor ott az alkotás már tud konkretizálódni. Itthon kevésbé.
Vajon a sterilitása egy-egy helynek, hogy sokat nem jelent számodra azért?
Nem tudom, lehetséges, hogy van egy ilyen, de viszont rá szoktam figyelni, főleg az emberekre, főleg a környezetre, hogy akkor mi azok a nagy motivumok, azok a nagy erők, amik ezeket mozgatják, ahol én vagyok. Egy idegen helyen, például mint Torocko, amilyen volt, ott megvan a monumentalitás, megvan a régi, a többi, nagyon-nagyon hamar ilyen szűrű tudtam felállítani, és tudtam, hogy akkor nekem mi a feladatom, ha két napra, egy hétre, 10 napra, vagy akármire mentem. Ott már tényleg meg tudom csinálni szűrőt. Ezt már itt szerintem nem igazán tudom megcsinálni. Akkora intenzitással jönnek, hogy néha még álmatlanul, és így fekszek az ágyon, és azon gondolkozom, hogy akkor most ebből mit tudnék leszűrni, mit tudnék megoldani.